estére és az előző hónapokban megszokhattuk már azt, hogy ezeknek a vasárnap estéknek mindig ez volt az indítása, hogy Jézus és. Aztán folytatódott valami témával Jézus és az Új Testamentum, Jézus és a zsidó nép. És így tovább, ma is ebbe a menetbe állok be, ma így teszem föl a kérdést, Jézus és a tömeg, illetve Jézus és az egyén. Jézus egész munkássága hogyan viszonyul ehhez, hogy tömeg, tömegmozgalom, vagy pedig lélektől lélekig, szívtől szívig. Azt hiszem, úgy a részletek nélkül még, ahogy az egész idő rátekintünk, negatív fogalmazásból mindjárt kimondhatjuk azt, hogy Jézus nem volt népvezér. Jézus nem volt hordószónok. Kicsit elhúzom a szavakat, de szeretném érzékeltetni a valóságot ezekkel a húzó szavakkal. A Biblia beszél arról, hogy időnként ezrek jöttek össze és hallgatták. Ez valószínűleg így volt. De maga az is már árulkodó jel, hogy akár ezrek voltak is, Jézus nem fölállt valami szószékre, hordóra, valamire, hanem leült, vagy a Genezáreti tó partjára kihúztak egy hajót és annak az orrába, oda ült és a körülötte a parton hallgatták, vagy a domboldalon leült és ott beszélgetett, inkább beszélgetett, mint dörgött, mint a dörgedelmet mondott el a népnek. Tehát azt gondolom, hogy mint kiinduló pontban megegyezhetünk, hogy Jézusnak a stílusa, az egész személyisége nem a hordószónoknak, nem a tömegvezérnek a stílusa volt, ő sokkal inkább szerette a csöndes beszélgetést, a Samária asszonyra, Nikodémussal, Zákaros egy többiekkel. Inkább volt stílusa az, hogy egy az egyhez, egy emberrel beszélgetni a csöndes munka. Nem számokra ment, mint mi modern emberek, hanem mélységre. Na most itt egymás után jönnek aztán a kérdések, de először olvasok egy igét, aminek sokkal nagyobb hordereje van, mint ahogy első hallásra fölmérjük. A János Evangélium a 6. részében, a 15. versben találjuk ezt a verset, a kenyér csodáról mind a 4 evangélium beszél. János is, és a kenyér csoda végén Jézusról ezt jegyzi föl az evangélista. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ezt sokszor el kellene olvasni, hogy a benne lévő lelkület, lélek lassan szóhoz jusson és hatni kezdjen reám. Azt lehet mondani, hogy sikereinek a csúcspontján volt Jézus. Odáig lelkesedett a tömeg, hogy királlyá akarta tenni. Szinte-szinte erőszak a görög szóban, az erőszaknak a íze is benne van. El akarják vinni, erőszakolni akarják, hogy király legyen. És amikor ő ezt érzékeli, hogy itt ilyen magasra csapnak a lelkesedés hullámai, ilyen sikeres tömegmozgalommá lett az ő ügye, akkor visszavonult. Visszavonul a hegyre egymagában, még a 12-t se viszi magával. Szerintem ez egy textus már elintézi ezt az ügyet, hogy Jézus és a tömeg, Jézus és az egyén. Jézus nem akart tömegmozgalmat, nem akart a felkorbácsolni a tömegeket, és a felkorbácsolni tömegekkel valami ostromot, valakik ellen, valami győzelmet kivívni. Ellene volt ez egész ügy. és mihelyt az ő tulajdon ugye kezdett ilyen nagy hullámokat vetni, és ő magát királlyá akarták tenni, akkor egyszerűen elmondott, eltűnt. Testvéreim, fölmérjük-e ennek az egyszerű, de hallatlanul fontos igének, gondolatnak a jelentőségét? Van-e bátorságunk aktualizálni a mostani helyzetre? Az egyház tömeg mozgalom, és lelkesedünk el, amikor halljuk, hogy 5000 ember, 10000 ember jött össze, és csodálatos dolgok történtek. Vajon ennek a igének a fényében lelkesednünk kell, vagy pedig megállni, hogy vigyázat, vigyázat, jó nyomokon járunk, Jézus útján járunk, amikor igényeljük ezt, amikor úgy nosztalgiák vannak bennünk, hogy jaj, hogy ez a sarkot, egy hordóra föl lehetne állni, és ott meg lehetne hirdetni az evangéliumot, és jönnének, jaj, de szép idők voltak, amikor még ez volt. Ha meg kellene vizsgálni, hogy ezek a nosztalgiák, ezek krisztusi nosztalgiák, ami bennünk, vagy pedig a modern világnak, a számoknak a bűvölete mi rajtunk. Itt vagyunk bent tehát a témában, és ennek az igének vannak ilyen ellen igéje, pontosabban kiegészítő igéje, amik ezt az igazságot még világosabban mutatják, de még egyszer hallgassuk meg ezt az igét. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. A kiegészítő ellen ige, az a másik nagyon jól ismert ige, amikor nagy tömeg veszi körül Jézust, és ott van egy asszony, a vérfolyásos asszony, aki azt mondja, hogy csak egy kicsit hátul, megsimogathatom a ruhája szegélyét, akkor már meggyógyulok, és valóban erőszárazik Jézusból. A tömegben erőszárazik belőle egy valakire. És Jézus észreveszi ezt, és tudni akarja, hogy ki az ott egy. A tanítványok valósággal meglepődtek, hogy Uram, hát mit keresik egyetlen? Hát nem látok, hogy minden oldalról szorítanak, nyomnak, lövdösek, belép könyökölnek az emberek, mit akarsz, mit keresel? Nem értik a tanítványok se Jézusnak a stílusát. Nem értik azt, hogy ő ebben a nagy lögdösődésben, ebben a nagy tömegben tudja azt, hogy van egy valaki. Jézus megérezte magát, hogy erő állt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhát. Tanítvány így feleltek, látok, hogy polon körülötted sokaság, azt kérdezte, ki érintett meg engem. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette, és látja, és előszólítja, és a tömegben egy csodálatos dúó, kettős kezdődik, eltűnik a tömeg, és ők ketten, mint nem is lenne közöttük senki. Megítélésem szerint ez a két ige olyan oszlop, amire sok mindent föl lehet és föl kell építeni. Amikor azt érzékeli Jézus, hogy tömegmozgalom már akar lenni, az ige eltűnik. Amikor a tömegben egy valaki van, akkor megáll. És van erre más példa is, ilyen a Bartimeusnak a története, és ott is egy nagy tömeg hullámzik, és ő hallja a tömeg zaját, és kérdezi, ki az Jézus, akkor elkezd kiabálni, hogy Jézus, akkor el akarják hallgattatni, és ott is azt mondja, hogy megáll Jézus. Megáll, nem értek mi a tömeg hullámzása, megáll, hívjátok ide, és megint egy túl, vagy kettős jelenet történik, mint nem is lenne közülte senki. Tehát testvéreim, a kereszténység tömegmozgalom. Örülnünk kell annak, hogyha tömegek vannak, és irigykednünk kell azokra, akik tömegestül csinálják a dolgokat, vagy pedig alaposabban át kell gondolnunk ezt a Annál is inkább testvérem, mert meggyőződésem szerint van ilyen kérdés is, hogy tömeg az tömeg. A római tömeg azonos a zsidó tömeggel, és a zsidó tömeg azonos a mai Fradi Druckereknek a tömegével, fotballmérkőzés tömegével, vagy valami másfajta tömeggel, azonos tömeg, egyenlő tömeg, vagy pedig óriási minőségi különbség van tömeg és tömeg között. A pánemet cirkuszrendész, a római üvöltöző tömeg, amely cirkuszi játékot, meg ingyen kenyeret követel, az azonos azzal a tömeggel, amelyik ma itt-ott összeverődik egy fotballmérkőzés, vagy egy politikai tüntetés, vagy valaminek az ürügyén. Tömeg az tömeg, vagy pedig minőségi különbség van tömeg és tömeg között. Azért, mert keresztények vagyunk, azért rövidlátóknak kell lennünk, azért nem kell belenézni a problémába, mert az én meggyőződés az, hogy nem azonos tömeg és tömeg. És ma a tömeg a 20. század vége felé egészen más, mint akár 100 esztendő ezelőtt. Az 1848-as tömegek Ceglét főterén, vagy akárhol, ahol Kossuth Lajos azt üzente, hogy elfogyott a regimentjeik, összejöttek és tömeggé lettek, az a tömeg az más, mint ma az a tömeg jelenségek, tömeg esetek, amikre céloztam. Ez persze egy külön szociológiai elemzésnek lenne a fontos és nagyon érdemleges tárgya, hogy mi a különbség tömeg és tömeg között. Most csak elnagyolom a témát, de mégis szeretnék utalni rá, hogy nem azonos a tömeg és a tömeg. Tudnélik, magam keresgéltem kifejezést, hogy is lehetne különbséget tenni a mostani tömegesedés és tömegesülés, tömegeskedés között és a régebbiek között, és ezt a gyermeknek megkülönböztetést teszem most egyelőre jobb híján, tessék majd gondolkozni és jobbat találni. Volt régebben spontán tömeg. Még egyszer visszatérve 1848-ra Kossuth Lajos azt üzente és többieket. Ott volt tényleg valami olyan spontán tömegbe verődés, ami egyértelmű volt, őszinte volt, hogy úgy mondjam, tiszta volt, és ami ma van tömeg, azt egy más szóval kellene jelölni, ha azt mondjuk, hogy spontán tömeg, akkor erre valami esetben kell mondani, hogy manipulált tömeg, vagy talán ilyet, hogy menedék tömeg, menekülőknek a tömegesedése, és ezt így értem, csak röviden mondom, mert azért ez nem megvetendő igazság, elhanyagolható igazság, hogy tudnék, ma az individualizáció, vagy individuáció világában élünk, vagyis a kornak a lendülete, a kihívása, a kornak a diktátum az, hogy az ember egyén legyen. Nevezik úgy, hogy individuáció vagy individualizáció. Ma a levegőben van, és tulajdonképpen akarja is egy kicsit mindenki azt, hogy ő legyen. Ő ne kópia legyen, hanem originál, eredeti legyen. Tehát benne van a levegőben ez, hogy egyén legyek, de ez feladatot jelent, ez megterhelést jelent, ez kockázatot jelent, és igaza van ennek a Németországból, Amerikába emigrált szociológusnak, pszichoanalitikusnak, Erich Frommnak, akinek van egy könyve, ez a címe, hogy Menekülés a szabadságtól. Fölkínálja a modern társadalom a szabadságot az embernek, az ember menekül a szabadságtól, de nehéz dolog szabadon élni. És belemenekül a tömegbe. A konformizmus egyik jellegzetes menekülés a szabadság elől, de ez egy másfajta tömegesedés, így, mint az 1848-as tömeg volt. A mostani tömegesedésnek, mondom, nagy részt ilyen menekülés jellege van, Én nem kockáztatom azt, hogy én legyek, hogy kilógjak a sorból, hogy rajtam ne essenek, hogy üssenek rajtam, inkább belemosózom a tömegbe. Ez a mai tömegnek a minősége, a régi, naív, spontán tömegekkel szemben, ahol még nem volt individuáció, és éppen ezért nem volt a tömegnek az a minősége, ami ma van. Amikor tehát ismét mondom, a tömeg, a menedék, az egyén megvalósulása, önmegvalósítása ellen. Tehát, hogy úgy mondjam, ha rossz volt, mindig is a tömeg, ma százszorosan rosszabb, mert egy történelmi, egy emberiség méretű fejlődésnek a kerékkötője, a gulyócskája lehet. A történelem kihívás az, hogy én megyek. Ezzelől el lehet bújni a tömegbe. Igen, ám ez így szép, de mi van az egyházi tömegekkel? Itt lesz nagyon fájdalmassá a téma. És itt kell még egyszer megkérdezni, hogy Jézus vajon nagyon örül annak, hogyha az egyház lesz tömegmozgalommá. Van egy ilyen summázatot tulajdonképpen ennek a mostani kehirdetésemnek, ez a summája, ezt én elmondom egy mondatban, vagy kettős egy mondatban. A tömeg lehengerel, Jézus mozgósít. A tömeg lehengereli az egyén, Jézus életre hívja, mozgósítja az egyén. És ha így nézzük, akkor az egyházi tömegesedés is lehengerel. Megtörténhet az, hogy egy egyházi tömegbe való bemosódás, egy állítólagos engedelmes bemosódás egy egyházi tömegbe, egy közös dogmatikába, egy közös etikába, egy ilyen betagolódás pontosan olyan énvesztéssel jár, mint egy társadalmi, politikai, akármiféle tömegbe való belemosódás. Itt értem én ennek a János 6.15-nek a hallatlan nagy jelentőségét. Jézus elhúzódik onnét, ahol az ő ige tömeg ügyé lesz. Az egyház is. És itt még egyszer olvasom Ábélnak a versét, legalábbis egy vagy két sor, most figyeltem föl én is erre. Ez Ábélősen mondom, személyesen jól ismertem, egy csodálatosan szerint, kedves, csöndes ember volt, aki nem mondott durva szót, nem harcolt, pláne agresszív, durva fegyverekkel, de azért ő élte maga életét, és itt van egy rendkívül finom utalás arra, ő református intézménynek a fő igazgatója volt, és itt tovább elkötelezett egyházi ember volt. És a maga ellenállását figyeljék meg, hogy milyen hallaton finoman tudta kifejezni ebben a versben. Térdelt a nép, én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amit beszélt papok. Érdelt a nép, én álltam egyedül. Ez az igazság, hogy térdel a nép, és vajon mi a sorsa annak a hívő keresztjének, aki azt a magatartás formát nem vállalja el, ami arra közösségre kötelező. Minden gyülekezetnek megvan a maga ritusa. Térdel a nép, bemegy április, azt mondja, én álltam egyedül. Gyülekezeteink mit szólnak ahhoz, ha az összes többi kérdés egy valaki bejön és áll egyedül? Örülünk-e ennek, vagy pedig igyekezünk térdre kényszeríteni, mielőtt, hogy ő is velünk együtt térdre jön? Itt van testvérem egy finom valóvása átlagnak, hogy én az Istent keresem, én imádom az Istent, de nem térdelek együtt a többiekkel, én állok egyedül. Na, tudom én ennek a buktatóit, ennek az egész gondolatmenetnek, azért megpróbálom valami módon kiegyensúlyozni a dolgokat, hogy igazságot vigyünk, ne fél igazságot, de olyan igazságot, ami mégis megmozgatja egy kicsit az egész eddigi gondolkodásunkat, viselkedésünket. testvéreim egy ilyen egyszerű dolgot, sőt egy gondolatláncot állítok most elétek. A magzat az anyamében, az egyed a tömegben. Hát szabad talán így nézni, az a magzat, az a kicsi embrió, az valaki egy tömegben, az anyatestben. Szükségszerű az, hogy a szimbiózis meglegyen egy bizonyos ideig. Megvan az adott ideje, amíg annak a egyednek be kell igazodni a tömegbe. Az anya mélyben van a helye egy ideig. De eljön az idő, amikor ki kell lépni ebből a tömegből. Meg kell születni. Ha túl hamar jön ki az anya mélyből, az is baj. Ha túl sokáig marad az anya mélyben, az is baj. Istentől rendben ideje van annak, hogy az egyed meddig tagolódjék be a tömegbe, és mikor jöjjön ki, és kezdje el maga önálló életét. Az egyed és a tömeg viszonya. Ez egyik láncszem, a következő láncszem, a család. A kicsi gyermek természetesen tagolódik be a családba. A normák kötelezők rá, nem is problémásak, csinálja természetesen, és spontán önazonosítással azt, amit a család csinál. Tehát az egyed a tömegben, a kisebb tömegben, a családban. Ezt egy ideig így kell csinálni, de eljön az idő, amikor ki kell lépnie ebből a tömegből. Az is baj, hogyha idő előtt lép ki a családból egy vad lázadással, mint ahogy manapság sokszor, egy durva lázadással idő előtt szakítja ki magát a tömegből. Az is baj, ha engedelmesen időn túl is ott marad. Itt is van valami finom Istentől rendelt törvény arra, hogy az egyed és a tömeg hogyan viszonyuljon és mikor emelje föl a fejét, az egyet, hogy köszönöm az eddigéket, én most elindulok a magam útján. De testvérek, ezt a láncot nem lehet tovább csinálni, ha valaki a politikai pártban van. Nem az én dolgom, csak úgy messziről utalok rá, nem úgy van, hogy igenis meg kell tanulni annak a politikai pártnak, az alapigazságait, a törvényt, aztán valószínűleg ott is időszerűvé válik az, hogy de hát a többiek tiltepelnek, én nem tiltepelek. De hagyjuk a politikaiakat, a magunk háza, egyháza előtt se pergessünk. És mi nálunk? Folyik ez? Történik ez a mi gyülekezeteinkben? Hogy egy ideig egy anya mély a gyülekezet hordozza az új tagokat, akik jönnek, és megtanulják az énekeinket, részt vesznek a ritusainkba, mint az anya mélyben fejlődnek, növekednek, igen, de mi a mi örömünk? Az én, ha egyszer fölemelik a fejüket, és azt mondják, hogy köszönöm, hogy eddig, mint egy anyamében itt nővettem közöttetek, most elkezdek a magam fejével gondolkozni. Örülünk-e ennek, vagy pedig annak örülünk, hogyha soha nem gondolkozik, hanem egyszer s mindenkorra bebújik az anyamébe, a gyülekezetbe, és sohasem lesz egy él, aki a maga imádságát imádkozza, a maga hitét viszi, a maga harcát harcolja. Itt vagyunk testvérek a kérdés fájdalmas részénél. Az egyházra is érvényes ez. És mondom, engem ide vezetett ez az egyetlen ige, hogy amikor Jézus észrevett, hogy itt egy tömegesedés kezdődik, és a lelkesedés sodorja az embereket, akkor elhúzódott. Csak ezt a gondolat szembesítés még végezzük el, testvérek, a nagyon egyedüli egyén és a nagyon tömegesedett tömeg. Mind a kettő nagyon rossz. Nagyon rossz az, hogyha az egyén elmagányosodik és nincs testvér, nincs kontroll, nincs társ. Nagyon rossz az, eltorzul az egyén, ha nincs társ és kontroll. De ugyanúgy nagyon rossz az, hogyha csak a tömeg hajtja az ember, tömegszuggesztiók, tömeghatások, tömegdöntések, tömegviselkedések. Otthadozunk a két szélsőség között, vagy elmagányosodunk, sivára lesz az életre, senkivel nincs kapcsolatunk, vagy pedig lehenged el a gyülekezet, a politikai párt, akármiféle együttes lehengerelme a tömegnek az erejével szembe tehetetlen az én kicsi erőm. A vége szinte derűsen egyszerű, föl kell fedezni a csoportot, a 12-t, mert úgy látom, hogy itt van a megoldás, az egyén elsivárosodása a tömegnek a lehengerelése között. Jézusnak a stílusa az, hogy egy emberrel egy éjszakán át, vagy akár sok éjszakán át beszélgetni, ez a stílusa, és ezen túl adódik a csoport, a tanítványoknak a köre, és úgy látom a mai lélektannak az ismeretei szerint is, hogy aki a maga egyéniségét, énjét egészségesen akarja megélni, annak nincs más útja, mint az, hogy a csoportban, valamiféle csoportban kilép az egyének a szűkösségéből, de még nem úgy, hogy a tömeg lehengerelje. Számszerűséget mondok, Balgata úr, ahol már 100 keresztény van együtt, és 100 keresztény, nagyon egy, ott egy kicsit aggályos, kodni kellene, hogy nem történik már lehengerlés. Ahol már 100-an együtt lelkesednek, nem kellene ott utána nézni, hogy vigyázzat, vigyázzat, kezdődik a lehengerlés. Ez csak az én mostani töprengésem, ezt a mai igehirdetést tegyük úgy, hogy kérdéseket vetek föl. Tömeg és egyén. Az egész ügyre még egyszer rátekintve én úgy gondolom, hogy Jézus sokkal inkább az egyéni munkának volt a mestere, és ez talán nem az ő egyéni hobbija volt, ami mellett vannak még nagyon jó módszerek, hanem az a meggyőződése, hogy ez az egyetlen járható út az emberformálásban, az ember segítésben, az emberré válásban. Egy ember szeret, beszélget vele, együtt tölt az időt, és aztán ezek összezárkóznak egy bizonyos csoportba. És már a csoportban védekezni kell a csoport lehengerlése ellen, és mint csoportnak védekezni kell a társadalomnak a lehengerlésével szemben. Ha nincs csoport, az egyén mindenképpen lehengerli a társadalomnak. Tehát ahol itt látom én Jézus munkájának a szerkezeti vonásait, nem hordószónok, hanem Nikodémussal egy éjszakát eltöltő valaki, a tömegben a vérfolyás, az, hogy megszólító, az egyén megszólító Úr, ami Urunk Jézus Krisztus. És aztán ezeket az egyéneket egy csoportba összegyűjti, és úgy erősíti arra, hogy részt vegyenek az emberi együttesbe, de ne engedjék azt, hogy a bontakozó személyiséget lehengerelje a tömeg. Segítsen Isten minket arra, hogy több-több világosságra jussunk, és az igézetekből, a számok igézetéből kiszabaduljunk, az egyházi számok nosztalgiájából is kiszabaduljunk, és legyünk engedelmesek annak a Jézusnak, akiről ezt olvastuk, hogy mihelyt észrevette, hogy itt valami tömeg ügy akar lenni elhúzódott. Tömdes egyik keresztül.